Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1965. december 26-ai műsorát, amelyben Szent Györgyi Alberttel beszélgetett Kóré Ferenc, a Nobel-díjas tudós Woods Hole-i otthonában.
Kóré Ferenc beszél Woods Hole-ból, ahol Szent Györgyi Albert, a Nobel-díjas tudós él és dolgozik. Olyan, mint Velence Dióhéjban, a községházára csónakkal is lehet menni, sőt hajóval is. Ilyenkor a keskeny hidak felemelkednek, kétfelé nyílnak, a földi közlekedés türelmesen vár, míg újra zöldet jelez a lámpa. Woods Hole nem nagy helység, de a nagy távlatok kitárulnak. Az Atlanti óceán a maga egész fenségével. Jobbra-balra, apró szinte tenyérnyi sziklás szigetek, néha egy-egy világító torony rajtuk. A tenger veszélyes itt, sok a víz alatt megbújó szírt, aztán bóják harangoznak, csendesen, szinte álmosítóan. De ha a tenger őrjön, ezek a bólyák táncolva rikoltoznak, jajveszékelnek a hajósoknak, rettentő ilyenkor az óceán hangzavara, a szikár cserzetbőrű emberek a parton messzire néznek, hallgatóznak, tűnődnek, ők sokkal többet értenek, mint én, akinek ez a világ idegen, és ez a nagy víz a maga szörnyű háborgásával mindig is idegen marad. Bostontól keletre úgy 100 kilométernyire lehet megtalálni a térképen Woods Hole-t, ha ugyan néha a térképészek nem felejtkeznek el róla. Itt értek partot az első angol száz holland telepesek az 1600-as évek elején. Itt van Plymouth, amelynek partján az egyik első hajó darabokra tört, a plymouthi szikla most idegenforgalmi érdekesség. Aztán itt van Falmouth, az első pilgrimek a vallás szabadságot kereső zarándokok alapították. Ez az út, amelyen Bostontól hajtottam, a pilgrimek útja, ma is így hívják. És a pilgrimek ivadékai erősen őrzik a múltat. Benne van ez a múlt a házak karcsú oszlopában, a kapu kovácsolt vaskilincsében, az emberek öltözékében és járásában. Nincs népviselet, de errefelé valahogy az emberek tartózkodóbbak a divat hullámzásával szemben. Egy-egy főkötő, egy-egy kalap, vagy valami ruhadíszítés mindig idézi a múltat. Minden azt mondja, az ő elődeik voltak az elsők közt az elsők. A legenda szerint az első pilgrimekből néha egész hajórakományt kitevő sereg elpusztult, nem bírták ki a viszontagságokat, a kolera is pusztított, szörnyű áldozatokba került, amik gyökeret eresztettek, és néha ezeket a gyenge gyökereket is elvágták az indiánok. De ezúttal magáról Woods Hole-ról, ahová azért jöttem, hogy Szent Györgyi Alberttel elbeszélgessek itteni életéről, és rendkívül érdekes kutató munkájáról. Itt a tenger bejön a faluba, nem csak mint ritka és hivatlan vendég, a tenger itt állandó lakó az első hódítás jogán. És az első pilgrimek, akik megvetették Woods Hole alapjait, tengert szerető emberek voltak, hajós, halásznép. A bizalmas együttlét azóta is megmaradt, sőt, szorosabbra fonódott a kapcsolat. Ha Woods Hole szerepel a térképeken, a Cape Cod néven ismert tekergős földnyelv szélén, ennek csak egy oka van. Itt létesült még a századforduló táján egy azóta világhírnévre szertett intézet. A tenger élő lényeinek biológiai kutatására alapították. A masszív vöröstéglás kétemeletes épülettömb csupa laboratórium. Ma is, ha valahol valami ritka halat fognak, azt Woods Hole-ba küldik vizsgálatra. Újabban itt van az Atlanti óceán mélységeit kutató búvárhajók támaszpontja is. A tengerfenékről felhozott iszapot itt vizsgálják meg, és itt kerülnek a mikroszkóp lencséje alá az óceánban nyüzsgő állatvilág egészen parányi képviselői. Az élet eredetét a tengerben kell keresni, mondják rendkívül komolyan Woods Hole-ban. A századforduló óta a biológiai intézet egyre bővült. Új szárnyakat építettek, új laboratóriumokat szereltek fel. Kutathat itt minden tudós, külföldi is, és nem csak olyan, aki a tenger élőlényeivel foglalkozik. És jönnek is a világ minden négy sarkából. Nem csak azért, mert itt találják a legjobb laboratóriumokat, hanem itt van a világ legjobb szakkönyvtára is. Amit valaha bármely nyelven írtak a biológiáról, az itt mind megtalálható. És itt él Szentgyörgyi Albert, a világhírű magyar Nobel-díjas tudós, 1947 óta, amikor elhagyta Magyarországot. Egyenesen Woods Hole-ba jött. Ajánlottak neki katedrát, mégpedig sokat, de ő makacsul ragaszkodott ahhoz, hogy csak is kutatni akar. Állandóan hívják előadások tartására, de csak kivételes esetekben vállalkozik rá, mert úgy találja, hogy a drága időt fecsérli velem. Az egyetemek, tudós társaságok elhalmozzák kitüntetésekkel, de csak akkor megy el ezek átvételére, ha úgy találja, hogy különben sértődések származnának belőle. Nekem bevallotta, hogy ő rég túljutott azon, amikor az ember hiúságát a kitüntetések legyezgetik. Nekem ne adjanak kitüntetést, mondta nekem, hanem hagyjanak dolgozni. A nehéz tölgyfajtó halkan csukódik mögöttem. Gőzölgő lombikok, gorcsövek, vastagfalú tégelyek, nem százai, hanem ezrei közt találom Szentgyörgyi Albertet. Éppen valami barnás anyagot vizsgál, ami rácsapódott a gorcső falára. Gyorsan kezet fog és int, hogy üljek le. A gorcső pocakos végét forró vízbe helyezi, vaskapot segítségével megrögzíti és meggyújtja a gázt. Miközben felém jön, akkor is hátrafordul háromszor is, úgy figyeli a barnás anyag viselkedését. A háttérben egy szikár asszisztensnő valami lilás folyadékkal bibelődik, gőz sistereg, dugó pukkan, hát bizony ez nem látszik a legalkalmasabb időnek a csendes beszélgetésre. Szentgyörgyi újra visszamegy a gorcsövéhez, minden oldalról nézegeti, figyelem a szemét, nem látszik öröm benne, csak mohó érdeklődés. Fiatalosan mozog, sportosan. Fehér a haja, de nincs benne semmi öreges, valóságos vasgyúró. Végre a prof, ahogy magyar munkatársai és mások is hívják, legyőzi a gorcső bűvöletét és felén fordul, úgy látszik most már végleges érvénnyel. És én nem sokat töltöm az időt, rögtön felteszem az első kérdést, ami így hangzik, tudjuk, hogy a professzor úr erősen kutat. Mondaná meg, mi hajtja? Elvégre megkapott minden elképzelhető elismerést. És már beszél is Szentgyörgyi Albert.
A kutatót a kíváncsiság hajtja. Az, hogy akarja megérteni a természetet, és az ember bizonyos kielégülést talál abba, hogy az ember megoldja a problémáit. Ez, ami a kutatót lényegében hajtja, ugye? A kutató elsősorban új ismereteket keres, és nem próbál hasznos lenni. Amint az ember hasznos próbál lenni, akkor az ember felületessé válik a kutatásba. A kutatásnak igazán úgy van haszna az én vonalamon, ha az ember lemegy a természet alapjáig, próbálja a természet teljesen megérteni alapjaiba. Ugye? Ezt nevezik alapvető kutatásnak, vagy bázikus kutatásnak. Aztán persze, ha az ember megértette a természetet, akkor a megértést és az új ismeretet lehet felhasználni. És így az emberiség legnagyobb haladás az utolsó évszázadban, az mind ilyen egész elvont kutatásokon alapszik. A rádió és a televízió például az olyan, a múlt század második felének a nagyon elvont elméleti kutatásain alapszik, amiről annak idején azt hittem mindenki, hogy azoknak semmi értelme és semmi haszna nincsen. Ugye, mindannyian ott ülünk este a rádió vagy televízió előtt, és élvezzük ennek a kutatásnak az eredményeit. Ez így van a technikában, ugye az atomerő, amelyik máma az emberiség, egész emberiség sorsát tulajdonképpen uralja. Ez is még 30 év előtt, vagy 40 év előtt egy annyira elvont kutatás volt, aminek senki se látta se értelmét, se célját. És így van ez az én szakmámban és a biológiában is. Amit a kutató próbál, az, hogy megértse a természetet.
Úgy hallottuk, professzor úr, a rák kutatással is foglalkozik. A rák pedig az orvostudomány legégetőbb kérdéseinek egyike, ha nem a legégetőbb.
Hát ez igaz is, meg nem is. Ami engem lényegében érdekel az, hogy egy sejt, mindannyian sejtekből vagyunk fölépítve, hogy egy sejt miért szaporodik, hogyan szaporodik. A mi szervezetünkben a sejteknek szép csendbe kell maradni, de el kell készülniük arra, hogy bármely percben oszlani kezdjenek. Például, ha megvágja magát, akkor annak a sebnek be kell gyógyulni. Úgyhogy azok sejteknek készen kell lenni arra, hogy kezdjenek szaporodni, és egy sebet megint begyógyítsanak. Szóval a sejtekben van egy nagyon rendkívül finom és bonyolult mechanizmus, amelyik uralja ezt a kérdést, hogy a sejt oszoljon, vagy ne oszoljon, maradjon egy csendben is, vagy kezdjen szaporodni. Ugye? A ráksejt az én nézetem szerint nem más, mint, és sokan osztják ezt a nézetet, persze, nem más, mint egy sejt, amelyik elkezd szaporodni, és nem tud megállni a szaporodásba. Ugyanúgy viselkedik, mint egy sejt, amelyik egy sebet akar begyógyítani, csak a különbség az, hogy mikor egy seb begyógyult, akkor a sejtek leállítják a szaporodást. A ráksejt az tovább-tovább szaporodik, amíg végre elárasztja a szervezetet, és megöli. Ugye, engem ez a nagyon bonyolult mechanizmus érdekel, amelyik megindítja ezt a folyamatot, és megállítja ezt a folyamatot. Ugye persze, hogyha ezt én már ösmerni fogom, akkor talán módomban lesz ezt az új tudást felhasználni arra, hogy magam is meg tudjam állítani a sejtnek a szaporodását. Ez amire az orvostudomány törekszik, hogy meg tudja állítani a sejtek szaporodását.
Ebben az irányban, professzor úr, kiterjedt kutatás folyik egész Amerikában is, máshogy is természetesen. Most a professzor úr kutatása hogy viszonylik ezekhez?
Az én vonalam eltér a legtöbb rák kutató vonalától. A rák annyi szenvedést okoz az emberek között, hogy egész természetes, hogy a kutatók elsősorban szeretnének találni egy gyógyszert a ráknak, a gyógyítására. Ugye, ezt különbözőképpen próbálják megtalálni. Ugye az ma sok millió különböző vegyületet tudunk előállítani, úgyhogy egy rendkívül kiterjedt kutatás folyik ezeknek a vegyületeknek a kipróbálására, hogy találunk ezek között egyet véletlenül, amelyik a ráknak a szaporodását meg tudja állítani. Én magam ezt a kutatási irányt nem tartom nagyon eredményesnek, mert nagyon kicsi a valószínűsége annak, hogy ráhibázzunk arra az egy anyagra, amelyik talán a sok millió közül valamit csinál. Az én elképzelésem az, hogy ha az ember a rákot akarja gyógyítani, vagy megállítani, akkor először kérdezze meg a természettől, hogy ő hogyan csinálja azt, hogy egy sejt megindul, aztán megint megáll. Hogy a természetnek mi a titka, ugye? Ha megtudjuk a természet titkát, és elő tudjuk állítani magunkat, azokat az anyagokat, amelyek a sejtet leállítják, akkor nyert ügyünk van. Úgyhogy én elsősorban próbálom megérteni a normális a sejtet. Nem a beteg sejtet, hanem a rák sejtet. Ha nem a rák sejtet, hanem a normális sejtet. Ugye az én elképzelésem az, hogy addig nem tudjuk a beteg sejtet megérteni, ameddig a normális sejtet, az egészséges sejtet nem értjük. Hogy a kutatásnak az egészséges sejten kell kezdődnie. Annak kell megérteni az rendkívül bonyolult és finom módszereit és reakcióit. Ha ezeket megértettük, akkor megkérdezhetjük most, mi van a rák sejttel, miért működik az másképp. És hogyha ezt mind kikutattuk, és megtaláltuk azokat az anyagokat, amelyek a sejtek növekedését megindítják, és aztán megint megállítják, akkor remény van arra, hogy ezekkel az anyagokkal mi a ráknak is a növekedését tudjuk ellenőrizni.
Professzor úr, mennyire haladt ezen az úton?
Mi is már haladtunk valamennyire. Én pár év előtt azt találtam, hogy a sejtekben van egy anyag, igen, rendkívül kis mennyiségben, amelyik a sejtek növekedését megindítja, és van egy anyag, amelyik azoknak a növekedését megállítja, vagy meggátolja. Ugye? Mostan, ha az ember ilyen anyagot talál, akkor mit csináljon vele tulajdonképpen ez a kérdés? Olyan borzasztó kevés van a sejtekben, hogy avval nem lehet senkit se gyógyítani, mert hogyha én egyszerűen csinálok egy kivonatot a szövetekből, amiben ez az anyag is benne van, abban annyi más anyag van, hogy én avval megölnék minden beteget, ha azt egyszerűen beadnám. Valaha az ember ilyesmit talál, akkor egy rendkívül nehéz feladat előtt áll. Mert ez ilyen anyagnak csak akkor lehet igazán orvosi haszna, hogyha az ember az korlátlan mennyiségbe tudja előállítani. Már most ahhoz, hogy ez korlátlan mennyiségbe tudja előállítani, ahhoz az kell, hogy én tudjam, hogy ez anyag micsoda, ugye? Ezt pedig csak úgy tudom megtudni, hogyha ezt az anyagot én kihalászom a sok ezer és ezer anyag közül, amelyik a szövetekben van. Ez egy rendkívül nehéz feladat, és különösen ezen a téren rendkívül nehézségekkel találkozik az ember, de mi haladunk valamennyire, most pillanatnyilag például kagylókon dolgozunk, mert itt egy kutató, egy katolikus nővérem, egy kutató itt Woodfallban azt találta, hogy a kagylóknak van egy ilyen anyagja, amelyik a ráksejtek növekedését meg tudja állítani. Mostan én megpróbálom ezt az anyagot tisztán előállítani. Ugye, ha ezt nekem sikerül, amit én remélem, hogy nem sokára sikerül, akkor jön ez a kérdés, hogy mi ez az anyag. Ha most már egész tisztán van, akkor meg tudom vizsgálni, hogy micsoda. És meg tudom mondani a szerkezetét. Ha egyszer meg tudom mondani a szerkezetét, akkor össze is tudom magam állítani, fel tudom építeni ezt a molekulát, most már kagylók nélkül. Most akkor már nincs szükségem kagylóra, akkor én a vegyi iparhoz megyek, és az aztán esetleg kiloszámra vagy tonnaszámra tudja ezt előállítani. Né? Akkor lesz értelme. Szóval a kutatónak egy rendkívül nehéz feladata van ilyen esetben, ugye, és ez a kutatás ezen a téren rendkívül nem csak nehéz, de nagyon nagy lelki terhet is jelent, mert az ember állandóan érzi azt, hogy ez a rák mennyi szenvedést okoz. Így az ember próbál gyorsan haladni, de ez a legrosszabb, amit az ember tehet. Amit az ember sietteti a munkát, akkor az megáll. Az olyan, mint a forgalom New York utcáin, ahol mind gyorsítják az autókat, és a végé az, hogy mind megállnak, és nem tudnak haladni, és az ember a taxiából kénytelen kiszállni, és gyalog menni, mert sokkal hamarabb érkezik az ember gyalog valahova, mint kocsiba. Így van a kutatásban is, amint az ember sietni akar, akkor minden megáll. És az ember mindig érzi azt a rengeteg szenvedést, amit az a rák okoz, az ember szeretne sietni, és az, úgyhogy az ember belekerül mindenféle ilyen lelki nehézségekbe, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon nem kellemes terület. De az ember egyszer talált ilyesmit, amit én találtam, akkor nem lehet abba hagyni, mert az ember érzi, hogy hát ha ennek lesz valamikor haszna, és az emberi szenvedésen tud egy kicsit enyhíteni. Igen, persze, amint mondottam előbb, ami engem elsősorban érdekel, az a tudás, az új megismerés, hogy a sejt hogy működik. De azt egyszer tudjuk, akkor ennek haszna is lesz, és azt valószínűleg tudjuk majd alkalmazni. És ebben az esetben is úgy lesz, hogy egy kutatás, amely tisztán csak elméleti kérdésekkel foglalkozik, a végén talán vezet valamilyen igazán hasznos eredményhez.
Professzor úrnak megvan-e minden lehetősége ennek a kidolgozásához, véghezviteléhez? Azt hiszem, hogy az ilyesmihez nagyon sok minden kell.
Hát bizony, ez nagyon sok minden kell. Elsősorban a kitartás, hát az megvan. Az érdeklődés, az is megvan. De nagyon sok külső körülmény kell. Elsősorban pénz kell. Ez egy rendkívül drága a kutatás. De igazán mély hálával kell, hogy mondjam, hogy én itt Amerikában minden eszközt megkapok a legnagyobb bőséggel és nagy lelkűséggel, amire csak szükségem van. De hát annyi pénzt kapok, amit el se tudok értelmesen költeni, úgyhogy tavaly is 50 ezer dollárt kellett visszaküldjek az államnak, amit már nem tudtam értelmesen elkölteni. Úgyhogy ez megvan. Ezen kívül kell persze egy laboratórium. Itt nekem nagyon gyönyörű nagy laboratóriumom van, az Marine Biological Laboratory, vagyis a tengeri biológiai kutatóintézetben. De ez a tengeri biológiai kutatás nem azt jelenti, hogy itt csak rákokon vagy kagylókon szabad dolgozni, szabad mindenen dolgozni. Tehát a nagy előnye ennek az, hogy itt van ennek a gyönyörű tengernek a partján. Ugye? És ez nagyon fontos, mert ami ezen túl kell az embernek elsősorban, az nyugalom és békesség, ugye? Én nem tudom elképzelni, hogy magam ezt a kutatást eredményesen tudnám befejezni egy nagy városba, ahol rengeteg zaj van, sok látogató, sok zavar, ami az embert eltéríti a kutatásától. Itt az ablakom előtt van az gyönyörű nagy tenger. Eleinte ez az egyetlen nehézségem az volt, hogy ha kinézek az ablakon, olyan szépet látok, hogy nem tudtam a szememet levenni róla sokáig. Egy dolog, amire nagy szükség van, az egy jó könyvtár. Most ebben az intézetben van a világ egyik legjobb biológiai könyvtára, amelyikben majdnem minden folyóiratja megvan a világnak, és mindegyik az első számmal kezdődik, amit esetleg 100 év előtt adtak ki, úgyhogy itt megvan a teljes irodalom. Aztán persze kell egy ilyen nagy témához egy pár jó munkatárs. Ezen a vonalon sincs panaszra okom. A világ minden tájából jönnek hozzám dolgozni haladott emberek, és vannak nagyon jó munkatársaim, és nagyon jó segéderők, akik technikusok, akik kisegítenek. Úgyhogy mindenem megvan, és semmiféle kifogást nem tudok emelni, és a kutatásaim nem vezetnek eredményhez, azért csak önmagamat tudom hibáztatni. De persze mindenki reméli azt, hogy eredményre jut. Persze az eredmény az mindig sokkal lassabban jön, mint hogy gondoljuk, mert a tudományos kutatás egy nagyon lassú és nehéz munka. Rettentes kitartást igényel, és ha tudnánk előre, hogy milyen lassan megy, akkor talán bele sem mernénk kezdeni. De az embert a jó reménység tartja életbe, és az ember mindig reméli, hogy nem nagyon messze jövőbe az ember elő tud állni valami nagyon komoly eredménnyel.
Úgy tudom, hogy professzor úr régebben az izmok kutatásával is foglalkozott. Ezt abba hagyta?
Ezt majdnem egészen abba hagytam. Még egy munkatársa van, aki ezen a vonalon dolgozik. Ja, de hát az ember nem tudja az eszét sokfelé fordítani. Úgyhogy engem most ez a sejtoszlás érdekel. És az izomkutatást már 20 év előtt abba hagytam. Ugye az embernek néha van szüksége egy kis levegőváltozásra, szellemileg is. Ugye. Úgyhogy engemet, amit tulajdonképpen érdekelt, mint fiatalembert, az az energia átalakulás, ami az életet mozgatja, az persze az energia. És mi az energiát az a táplálékunkból kapjuk. Ugye? Azt a táplálékot mi elégetjük, épp úgy, mint egy gőzgép, és abból az energiát, aztán felhasználjuk az energiát, ami abból felszabadul. Úgyhogy engem, mint fiatalembert, ezek az égési folyamatok érdekeltek, és annak idején a Nobel-díjat részben ezekért a kutatásokért kaptam. Azonban ezek a folyamatok nem vezettek engem egy igazán jó megértéséhez az energia átalakulásoknak. Azért gondoltam egyet, és gondoltam, hogy az izommal fogok foglalkozni, mert az izomban vannak a leggyorsabb és legkiterjedtebb energia átalakulások. Az izom az a szerv, ahol a legintenzívebb, a legélénkebb energia átalakulás folyik. Ezért 40-ben az izommal kezdtem foglalkozni, akkor ezt egyáltalában nem értettük az izmot. Ami nagyon hiányzott, az az, hogy tulajdonképpen nem értettük, hogy miért nem tudunk mi magunk egy olyan izmot előállítani az izom alkatrészeiből, amelyik mozogni tud. Ugye? Mert 100 évvel előttem egy német kutató előállított egy protein, egy nagy mennyiségben az izomból, amiből nyilvánvaló volt, hogy az a mozgásba részt vesz. Csak hogy ez sose akart mozogni, egyszer kivettük a szervezetből. De én aztán rövidesen azt találtam, hogy ez azért nem mozog, mert még két társra van szüksége, még egy másik proteinre, amit aztán előállítottunk tisztán a munkatársaimmal, és ebből a két proteinből aztán csináltunk egy olyan vegyületet, amelyik a szervezeten kívül is mozgott, tudott összehúzódni, ha még hozzáadtunk sókat, és hozzáadtunk egy aránylag egyszerű anyagot, amelyik az izomban nagy mennyiségben van jelen, amelyik az energiát szolgáltatja. Ezekből a proteinekből aztán csináltunk magunk egy kis izmot, és hozzáadtuk még a hiányzó anyagokat, és akkor az a kis izom szépen kezdett dolgozni a szervezeten kívül. Ez volt talán az én tudományos életemnek legizgalmasabb pillanat, amikor ezt először láttam, mert a mozgás az életnek egyik legfontosabb jele. Ugye, ha valaki meghal, azt abból tudjuk elsősorban, hogy többet nem mozog. Úgyhogy ez mióta ember van, azóta a halált, azt az a mozgás hiányából állapítjuk meg. Úgyhogy az egy ilyen alapvető életjelenséget a szerzeten kívül produkálni. Ez rendkívül izgalmas volt. És akkor meg voltam győződve, hogy most egy pár héten belül én az izmot teljesen fogom érteni. Aztán még 10 évig dolgoztam, és nem haladtunk semmit. Úgyhogy azt kezdtem látni, hogy itt nekem még hiányzik valami nagyon komoly dolog, ahhoz meg tudjak érteni ilyen életfolyamatokat. Ugye a kémia az molekulákkal foglalkozik, és azt gondoltam, hogy talán nekem még kisebb részecskéhez kell menjek, hogy megértsek valamit, az elektron, az elektromos részecskékhez. Ez egy nagy tudomány, amelyik az elektronoknak a mozgásával foglalkozik, úgyhogy hogy a kvantummechanika, vagy a hullámmechanika. Úgyhogy 10 évig avval foglalkoztam. Sok minden érdekes eredmény jött elő, de nem értettem meg azért az energia átalakulásokat, és még ma is senki se érti. Úgyhogy megint aztán egy idő múlva úgy éreztem, hogy jó lesz egy kis légváltozás, és lassan áttértem ezekre a sejtszaporodásnak a kérdésére, amikkel éppen az előbb beszéltünk. És az izmot azt meglehetősen elhanyagoltam manapság. Lehet, hogy még egyszer vissza fogok így térni hozzá, de egyelőre mind a két kezem tele van nagy problémákkal, amikkel felelnem kell, mielőtt új légváltozásra fogok törekedni.
Professzor urat 14 évvel ezelőtt láttam, és azt mondhatom, hogy azóta úgy szólván nem változott. Ilyen remek erőben van, hát ennek valami titka van. Kérem, ezt mondja el nekem. Mi is ez a titok?
Hát a titok nem is olyan titok. Az egy egészséges élet. A tenger itt van előttem, és úgyhogy majdnem azt tudnám egy kis túlzással mondani, hogy az ágyamból tudok halászni. Mert a tenger közvetlenül a hálószobám ablaka alatt van. Aztán az első dolog nyáron, vagy tavasszal és ősszel, ha fölkelünk, hogy kimegyek úszni egyet, ugye? Most ilyenkor télen persze nincsen úszás, akkor az ember lovagol. Úgyhogy az ember így magát így jó formába tartja. Az én tudományos tapasztalatom az, hogy az élet az önmagát tartja fönt. Szóval élni kell, mozogni kell, és akkor az ember rendben marad. Ugye, amint az ember megáll, és elpeshet, akkor a szervezet szétesik. A szervezetet használni kell, az izmokat mozgatni kell, ugye? És lehetőleg jó körülmények között, tiszta levegőben, de itt a tengerfednél se füst, se por, se piszok, se korom nincsen. Úgyhogy ez az egész titok, és aki ezt a életmódot követi, az valószínűleg szintén meg fogja nagyon sokáig tartani a maga munkaképességét.
Ezeket mondta nekem Szent Györgyi Albert, a Nobel-díjas tudós, aki itt él és dolgozik Woods Hole-ban. A falu felett állok, nézem az utcákkal párhuzamosan kanyargó tengercsatornákat. A hét szelek útján állok, itt a magas szirtes park felé vezet az út Szent Györgyi Albert háza felé. A hét szélből most is fúj legalább 2, néha a hajamat erre, máskor arra csavarja. Fent egészen a szírt peremén, magasan, messze láthatóan áll Szent Györgyi Albert háza. Azt mondta a hálószobájából, akár horgászhatna is. Valóban így van. Tágas ház, erős épület, hiszen erre viharok is járnak. Verandáján nyaranként sokszor látni a fehérhajú tudóst, amint jegyzeteit rendezi. Ha az idő engedi, itt a parton szárnyas dárdákat dobál egy célpontba, csak úgy fürdőnadrágban. Aztán gondol egyet, beszalad a ház alaksorába, s rögtön meg is jelenik vállán egy motorral, rádobja a partra húzott csónakra, és már repül is a tenger hullámain, olyan messze, hogy végül csak egy kis pont, aztán annyi sem marad belőle. Talán fél órába se telik, már zug visszafelé a csónak, kacagva 5-6 halat hoz, egészen friss zsákmány, fenékhoroggal fogta. A parton kövek közé ékelt katlan, Szent Györgyi Albert gyorsan tüzet gyújt, és már rostéjon sülnek a halak. A maradékot a szájtátó, rikoltozó sirályok kapják. Mindig több itt a hal, mint az emberi étvágy. És a sirályok pontosan tudják is. Itt lebzselnek. Régen, éppen 14 évvel ezelőtt, amikor itt jártam, volt egy sirály, neve is volt Gizella. Ez leszokott a hullámok feletti keringésről. Nem vadászott, csak a potyát leste. Elhízott, ült egy sziklán, és nézte a hullámokat. Megkérdeztem Szent Györgyitől, éle még Gizella? Csodálkozott, hogy még emlékszem rá. Nem, már nem él, a sirályok nem hosszú életűek, mondta. Valami neheztelésféle is van a hangjában, hogy én ezt nem tudtam. Akartam is válaszolni, hogy egyes madarak, mint például a hollók, tudomásom szerint szép kort megérnek, de aztán hagytam. Elbúcsúztam Szent Györgyi Alberttől, aki legjobban érzi magát laboratóriumában, a górcsövei közt. Kóré Ferenc, Wutzholból.
A Szabad Európa Rádió 1965. december 26-ai műsorát hallották, amelyben Szent Györgyi Alberttel beszélgetett Kóré Ferenc. A Szabad Európa Rádió műsoraiból fennmaradt archív felvételeket az Országos Széchenyi Könyvtár gyűjti és őrzi. A gyűjtemény darabjai ott meghallgathatóak, kutathatóak.